Tehát ez a magyarországi költségvetésnek, nem a GDP-nek, tehát a magyarországi államháztartási költségvetésnek az 1%-a volt, ekkor volt maximumon, ezt követően csökkent ez az összeg, összegszerűen és arányaiban is. Két nagy pillére van ennek a támogatáspolitikának, tehát az első az a BG, az IRT-n keresztül történő intézményes támogatások. Ennek a 2010 és 2020 közötti periódusban a legfőbb kedvezményezettje az a református egyház volt, elsősorban épületfelújításra, épületvásárlásra, épületeknek az építésére kaptak támogatásokat, emellett jelentős részt tettek ki ezekből az intézményes támogatásokból a sporttámogatások, az oktatási célú támogatások, és a másik pillére, ami 2018 után kezdett el megerősödni, az a gazdasági jellegű támogatások voltak. Itt jelenleg a nagy volumenű támogatások dominálnak, tehát a több millió eurós kifizetések különböző befektetéseknek, különböző cégeknek, gazdasági szereplőknek.
Mennyire átláthatatlanok ezek a támogatások, vagy ez a támogatási rendszer, ugye erről is szólt itt az adatok, a statisztikák ismertetése.
Több szinten is átlátható, és több szinten is beszélhetünk a transzparenciának a hiányáról. Itt első szinten nem is állítható össze minden szegmenséről egy teljes kép, tehát hogy a támogatások összegét azt tudjuk a zárszámadási törvényekből, tehát tudjuk kibocsátói, támogatói oldalról, hogy mennyi ment ki a kisebbségi magyar közösségek fele a különböző minisztériumokon, illetve különböző állami intézményeken keresztül, viszont a támogatotti oldalról már nem tudunk egy teljes képet felrajzolni. Itt a BG az IRT-nek az úgynevezett egyedi támogatási kérelmei, amik nem nyilvános pályázatokat jelentenek. Az ezekről való döntések azok összeszedhetők a BGA honlapjáról, viszont a gazdasági támogatásokról, amit a Proekonomika Alapítvány folyósít, azokról nem rendelkezünk ilyen típusú adatbázissal, ilyen típusú statisztikával, mivel hogy a külügyminisztériumra, ami folyósítja a Proekonomikának ezeket az összegeket, vonatkozik az átláthatóságra, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó törvény, de a külügyminisztérium csak annyit közül, hogy mennyit utalt a Proekonomikának. A Proekonomika pedig nem köteles közzétenni a tovább juttatott összegek kedvezményezettjeinek részletes listáját.
Mi történne akkor Erdélyben a romániai magyarság tekintetében, hogyha ezek a pénzcsapok akkor bezáródnának?
Ezzel kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy ez nem tűnik egy reális lehetőségnek. Tehát, hogy a magyarországi politikai szereplőknek egyike sem mondja azt, hogy megszüntetné a támogatásokat. Tehát a jelenlegi ellenzéknek a programjába az, hogy megszüntesse a magyarországi támogatásokat, nem szerepel. Bizonyos értelemben ez, hogy a támogatásoknak a volumene lecsökkent, bizonyos támogatások megszűntek, ez már megtörtént, és ez ahhoz vezet, hogy visszaáll, vagy visszafordul egy olyan állapotba, ami korábban is volt. Tehát abban az esetben, hogyha csökken a magyarországi támogatásoknak a volumene, akkor az intézményrendszer számára, illetve a politikai osztály számára, a magyar intézményvezetők és elitek számára megnövekszik a Romániában elérhető forrás. Forrásoknak a szerepe és a Romániában elérhető forrásoknak a jelentősége. De ezt látjuk is már a gyakorlatban, ugyanis hát, hogyha elmegyünk székelyföldi önkormányzati szereplőkkel interjút készíteni, beszélgetni, akkor az ő fejlesztési projektjeik azok elsősorban nem magyarországi pénzekből, hanem romániai forrásokból és Európai Uniós forrásokból valósulnak meg.
Nagyon sok emberben él egy olyan tévképzet, hogy ami Székelyföldön működik, az elsősorban a magyar kormánynak köszönhető, miközben nem a magyar kormány aszfaltoz, hogy vegyünk egy ilyen nagyon kardinális kérdést, ami mindenkit szokott zavarni, nem a magyar kormány működteti az iskolákat, hanem a magyar kormány működteti a kórházakat, és a sor az nagyon hosszú. Persze, igen, vannak óvodák, meg bölcsödék, vagy templomfelújítások, amelyek magyar kormányzati pénzekhez kötődnek. Hogyan lehet akkor ezt a tévképzetet eloszlatni, hogy itt igazság szerint azért működik, azért tudunk mi itt élni, mert a magyar kormány?
Ezt kell szerintem tudatosítani, tehát hogy nem csak, hogy nem aszfaltoz a magyar kormány, hanem a kisebbségi intézményeknek, tehát a kimondottan magyar intézményeknek a fenntartásával is döntő részben román közpénzekből történik, tehát önkormányzati, illetve állami erőforrásokból, tehát én azt mondanám, hogy itt a intézményeknek a fenntartásában, tehát a 10%-ot nem éri el a magyarországi forrásoknak az aránya, de inkább lehet, hogy az 5%-hoz közelít, nyilván ezt elég nehéz pontosan számszerűsíteni, de hogyha itt arra gondolunk, tudunk, hogy a magyar vezetési önkormányzatok azok nagyon sok olyan projektet, illetve nagyon sok olyan intézményt működtetnek, amik kisebbségi intézményként, magyar intézményként funkcionálnak, és a román állam, ahogy említetted, az oktatási rendszerünket azt tartja fenn, a közoktatást, akkor ez egyértelművé válik. Ezt tudatosítani kell leginkább, hogy ez így van, és az, hogy a Magyarországról tartanák fenn a kisebbségi intézményrendszert, az egy tévképzet.
Beszéljünk az egyenlőtlenségekről is, hiszen itt bemutattátok, hogy ha egyfőre levetítjük, akkor a legtöbb pénzt a kolozsvári lakosok kapják, második helyen pedig Csíkszereda van, és Csíkszeredában is az egyfőre jutó támogatás az több mint 2000 euró, Kolozsváron több mint 8000 euró, míg például Marosvásárhelyen 218 euró. Nem látjuk a kimondott vidéket, nem látjuk a falusi környezetet, nem látjuk azokat az embereket, akik hátrányos gazdasági helyzetből indulnak. Rájuk nem vonatkozik ez a támogatás, vagy esetleg elkeveredik az egyedi támogatások kategóriájában, vagy nem élvez ez semmilyen prioritást?
Nem annyira kolozsvári és csíkszeredai lakosok kapják, hanem Kolozsváron és Csíkszeredában működő intézmények kapják. Abban, hogy Kolozsvárnak ekkora az aránya, az is benne van, hogy sok országos lefedettségű intézményrendszernek a központja. Tehát, hogy ez bizonyos értelemben torzítja ezeket az adatokat, de hogyha ezt a torzító hatást leszámítjuk, akkor is igaz az összefüggés, hogy az összegeknek a nagy része, vagy egy jelentős része messze túlmutatva az erdélyi magyar közösségen belüli számarányán Kolozsváron csapódik le, és Csíkszereda az pedig a második ilyen intézményes és hatalmi erőközpont, ami pénzeket csatornáz be. A vidéki helyszínekre pedig kevesebb, mint 5%-a jut a magyarországi támogatásoknak, miközben az erdélyi magyaroknak a közel fele, vagy több mint fele vidéken él, hogyha a kisvárosokat is számítjuk, akkor ez már a kétharmadot is eléri, és a kisvárosok is nagyon nagy mértékben alulreprezentáltak ebben a támogatási rendszerben, de hogyha mondjuk az oktatási rendszert nézzük meg, az oktatási hálózatot nézzük meg, akkor ebbe összességében 900 oktatási helyszín, 900 iskola tartozik, ahol magyar nyelven oktatnak, és ezeknek a magyarországi támogatásoknak a nagy része viszont hát egy 10-15-20 oktatási intézményben csapódik le, tehát az elit középiskoláknak, elsősorban az egyházi tulajdonban lévő elit középiskolák az, amiknek a felújítására, eszközbeszerzésére jelentős pénzek mentek el, és ez önmagában is növeli az oktatási rendszeren belül meglévő amúgy is jelentős egyenlőtlenségeket.
Miért Kolozsvár és Csíkszereda, miért ez a két város van a sornak az élén, méghozzá fajsúlyosan?
Azért, mert ezek intézményes központok és hatalmi erőközpontok. Ez a magyarországi támogatáspolitika, ez nem egy teljesítmény alapú, nem egy bürokratizált, nem egy standardizált pályázati modellre épül, hanem ez egy klienteláris kiáró rendszer gyakorlatilag, amit a magyar kormány működtet Erdélyben is, és azt lehet mondani, hogy kolozsvári, illetve a csíkszeredai intézmények, a kolozsvári, illetve a csíkszeredai politikai elitek voltak olyan helyzetben, olyan pozícióban ebben a klienteláris hálózatban és hatalmi erőhálózatban, hogy az intézményeiknek ilyen mértékű támogatást tudjanak kijárni, megszerezni.